És aztán olyan emberekkel találkoztam, akiknek nem az evangélikus egyházhoz volt köze, hanem valamilyen módon ebből a háromdimenziós létből a negyedik dimenzió felé való kitekintés folytán, hogy nem, Istenre terelődtek a beszélgetések, hogy hiszek-e, mondtam, én nem hiszek, én egy ateista ember vagyok, én egy szkeptikus, mindenben kételkedő valaki, engem ez így én értelemben nem érdekel. Ez a közösség, meg ez a szeretetteljes dolog, ez megfogott, de nekem nincs közöm, én nem így nevelkedtem, én az evolúcióban nagyon hiszek, és nekem ez abszolút egy biztos pont az életemben. De aztán valahogy, hogy nem, innen datálódik egy csomó szeretetteljes kapcsolat. És nem mindegy, nem húzom. Annyi minden történt utána, hogy szóval hitre jutottam. Szóval az a lényeg, hogy hitre jutottam, és szóval nem vallásos ember lettem, hanem valahogy megváltozott a gondolkozásom, megváltozott az értékrendem, és olyan természetfölötti benyomásokat éltem meg, amit nem tudtam ezzel a nagyon makacs, racionális, szkeptikus agyammal nem tudtam szinkronba hozni. Tehát valahogy olyanná váltam, hogy a szívem másfele húzott, és az agyam másfele húzott. Tehát, mintha egy ilyen nagyon furcsa időszakot éltem meg akkor a 90-es évek elejétől, amit nem sírok vissza, mert nagyon sok meghasonlást tapasztaltam meg. Tehát olyan, úgy tessék elképzelni, az ember fölépít egy stabilnak tűnő belső várat, és össze-vissza bombázzák, és egyik pillanatról másikra összeesik. És ott álltam, hogy már nem hittem az evolúcióban, de viszont nem volt meg az a stabil hittem valami másban, és lebegtem a kettő között, és az valami iszonyatosan bizonytalan érzés volt, és el kellett döntenem, hogy akkor most nekem ki kellene kutatni, hogy mi is az én utam, és hogy egyáltalán miért kerültem én ilyen furcsa helyzetbe, és nagyon nem akartam ezt a bizonytalan állapotot. Szóval ez volt a legfurcsább az egészben, hogy minél inkább ragaszkodtam ahhoz, hogy én valami stabilitást, az addigi fejem által létrehozható stabilitást meg teremtsek, meg alkossak, és ahhoz mindenféleképpen kötődjek és ragaszkodjak, de valahogy mindig kibillent ez a dolog. Tehát olyan eseményekkel, olyan emberekkel, olyan érzületekkel, olyan impulzusokkal, olyan természetfölötti megtapasztalásokkal találkoztam, hogy egy idő után már el kellett engednem a régihez való ragaszkodásomat, mert úgy éreztem, hogy szétszakadok. Tehát vagy megőrülök, vagy pedig engedem magam valamilyen módon befolyásolni. És azt hiszem, hogy nagyon jól döntöttem. És tényleg ebben az évben lesz 25 éve, hogy hitre jutottam, és valami különleges módon megváltozott az életem.
És akkor mondtad, hogy számodra nagyon fontos az, hogy hitoktató lettél.
Nem igazán hitoktató, hanem elkezdett... Tehát a történelmi egyházaknak a teológiája valamilyen módon engem mindig taszított. Tehát úgy éreztem, hogy ahhoz a dologhoz nekem nincsen közöm. Tehát a katolikus egyháznak a ceremóniáját sem éreztem magamhoz közel. Viszont amikor olvastam a Bibliát, még a Károlyi fordítást is, valami olyan plusztal találkoztam, amit nem tudtam összeegyeztetni, és elkezdtem kutatni, hogy mi is tulajdonképpen ennek az eredete. És egy ilyen biblia kutatásba vágtam bele, és egy elég jelentős időszak az életemnek erről szólt. És aztán eljutottam az autentikus gyökerekhez, és 2007-ben volt egy fantasztikus utazásom, és elkísért a nagyfiam, tehát kim voltunk Izraelben, és ott valami olyan elementáris megtapasztalását éltem meg annak, amit a Szentírás leír, és most az Új Szövetségről beszélek, amit nem tudok szavakban elmondani, de egy teljes bizonyosság, hogy van valami, van más dimenzió is, ami meghatározza az életünket. Tehát, hogy nem, számomra már nem mese, amit a teljes Szentírás elénk tár.
Amikor ott voltál, mi volt az a pont, vagy az egésznek a hangulata, a környezete érintett meg, vagy volt ott valami, egy pont, ami úgy beléd hatolt, és akkor úgy érezted, hogy ott valami?
Ugye 2007-ben én már gyakorlatilag egy hívő emberként éltem az életemet, úgynevezett ilyen karizmatikus szabad egyházak kötelékében ismerkedtem a megváltóval, a Názáreti Jézus Krisztussal, az Istennel, és ezzel az egész kultúrkörrel. És nagyon sokáig, mindjárt válaszolok a kérdésedre, csak nagyon sokáig előbb volt az a nagyon erős megtapasztalás, amit nagyon plasztikusan leír Pál apostol, amikor arról beszél, hogy milyen is az a Pál damaszkuszi úton való
Pálfordulás,
igen. Ugye, mert ő Saulként kezdte az életét, és aztán Pál lett. De hogy mégis mi történt, és ez hogy lehetséges, és hát valami ilyesmit történt velem is, tehát tényleg én is majd, hogy nem megvakultam szellemi értelemben, és aztán egy sokkal kristálytisztább látást kaptam, amiért végtelen hálás vagyok az örökkévalónak. Tehát
tudod, hogy egy egyértelmű fordulat állt be a tudatodba?
Egyértelmű fordulat állt el, nem a tudatomba, hanem valami olyasmit tapasztaltam meg, amit úgy éreztem, hogy igaz, és ezt kerestem egész életemben. Mert az én rádiós munkám tulajdonképpen, és azért lettem dokumentarista, mert mindig valamilyen módon az igazságot kerestem. Ez nekem egy nagyon, nagyon erős motiváció volt. Tehát én a sajtó, nem véletlen mondják, hogy egy hatalmi ág, mert elképesztő befolyással bír. Ma ezt nagyon erősen lehet tapasztalni, ha az ember egy olyan szakmai tudással nézi azt, ami a médiában ma van. Tömény manipuláció. A sajtó mindig manipulál, azt nem lehet mondani, hogy nem, de nem mindegy, hogy tudatosan a félrevezetésről van szó, tudatosan, vagy pedig igen, pontosan. Vagy pedig megpróbálja tényleg azt a kockát a lehető legtöbbféleképpen bemutatni, és rábízni a hallgatóra, az olvasóra, hogy ő vonja le a konklúziót, a következtetést. Ez a média, ez a sajtónak a feladata, ami a nyugati sajtóban még mindig nagyon erősen megvan. Sajtó. És ami most van, az... Igen?
Ja, bocsánat, csak hogy a hit világában, ahova most jelenleg tartozik, a kultúrát említette benne, tulajdonképpen a kultúra által visszakapja azt, ami annak idején, mint rádiósként, szellemi tevékenységként, vagy szellemi táplálékként volt.
Hát ez egy nagyon professzionális kérdés, és nagyon ütős, de ez el kellett telni 15 évnek.
Igen, de ott megvan a hit.
De most, amiben benne vagyok, igen szinkronban van a hit és a kultúra.
Ezt erre voltam kíváncsi, hogy igen. Ott megtalálta.
Igen, tehát a mostani tevékenységemben nagyon erősen ez benne van. Csak a Lacinak szerettem volna válaszolni, hogy igen, ez az izraeli út, ez, és ugye minden mindenhez összefügg nyilvánvalóan. Tehát én már úgy mentem ki Izraelbe, tulajdonképpen ott is egy konferenciára hívtak, és az is tulajdonképpen kapcsolódott az újságíró munkámhoz. Tudósítani mentem tulajdonképpen, mert ott volt egy mozgalom, hogy az abortusz elleni küzdelemnek egy világkonferenciájára voltam hivatalos, és hogy nem, valóban, amikor leszállt a repülőt, én nem tudok angolul, tehát én magyarul beszélek csupán, sajnos ez egy hihetetlen fogyatékosságom, nem tudok mit mondani, tényleg hát minden újságíró kollégám professzionális angol tudással bír, én vagyok az egyetlen ilyen fehér, nem is tudom micsoda. De mindegy, nekem ez az angol tudás nem jött össze, és kértem a fiamat, hogy jöjjön velem, de egyrészt az az indok is volt, hogy éljük át együtt, mert arra gondoltam, hogy talán Izraelben valami vár ránk. De nagyon erősen fölkészítettem magamat és magunkat, hogy nincsenek prekoncepcióink, mi úgy megyünk, mintha nem is tudom, mint egy semleges területre mennénk. Ugye egy biblia olvasó embernek pontosan tudja, hogy Jeruzsálem, Izrael, a Szentföld területe, és sok minden van ott. És így egy ilyen kiüresített állapotban tényleg leszálltunk a repülőtéren, én ott őriztem a csomagokat, és a fiacska ott rohangált össze-vissza, szervezte az életünket, hogy hogyan jutunk itt A-ból a B-be. És akkor gyakorlatilag előbb mentünk, mint a konferencia többi embere, és csak ketten voltunk, tehát vállaltuk azt a rizikót, hogy mi ketten felfedezzük Jeruzsálemet, felfedezünk egy-két dolgot, és majd csatlakozunk a többiekhez. És tény, hogy meg volt a szállásunk, de azért egy csomó minden ismeretlen volt nyilván, az egy nagy kalandba vágtunk bele. És amikor leszálltam a repülőtérről, egy teljesen más közegbe kerültem, tehát tényleg egy közel-keleti, nyüzsgő, egy kulturálisan csomó minden más ízvilág, színvilág, szagok, illatok, szóval egy csomó minden más, hangok mások voltak. Ugye elég éles a hallásom, a mai napig iszonyatosan sokat tájékozódom a fülem alapján, olyan érdekes, sokszor intenzívebb a tájékozódásom, vagy a rádiós időszakkal. Ez annyira érdekes, ez az érzékszervem így. Na, és leszálltam, és ott álltam, és ott tényleg úgy megrettemben néztem, hogy körbe te jó ég. Ha megkérdezik valaki, hogy mit csinálok, nem tudok válaszolni, mert se héberül, se akkor nem tudom. De hát millió egy magyarról beszél emberrel találkoztunk, szóval ez is egy olyan csoda volt, hogy nem voltam ilyen értelme kiszolgáltatva. De ott álltam, és nem tudom elmondani, de valami olyan otthon érzésem volt, amit csak ilyen szellemi módon tudok megmagyarázni, hogy belül a zsigereimben éreztem, hogy nekem ez a dologhoz közöm van, tehát ez a területhez közöm. És nem úgy, mint zsidó ember, nem úgy, mint keresztény, nem úgy, mint Mohamedán, nem úgy, mint mit tudom, mint kicsoda, hanem valahogy így ebben az emberi mi voltomban, nekem így szellemileg, tehát olyan, mint hogy a mágnes, mintha én vas lennék, az lenne a mágnes, és ez így, ez a találkozás, ez így most így klappolt. És akkor így visszajött a gyerek, és akkor kérdezem tőle, akkor ő 25 éves fiatal férfi volt, és kérdezem tőle, hát ilyen olyan furcsa érzésem van, és teljesen olyan érzésem van, mintha én itt egy csomó mindent ismerlek, nekem ez a dologhoz, és mondja nekem, de anya, én hasonlóan érzem. És akkor ezt így összevetettük, és csodálkoztunk egymáson, de a látvány, meg a zűrzavar, meg a zsibongás más volt. Hihetetlenül közlekednek, dudálnak, meg mit tudom én. Szóval ilyen értelemben nem nagyon biztonságos az autóvezetés, hogyha valaki nem ismeri. Szóval egy káosz kellős közepén, az tök ismeretlen közegben az ember úgy érzi magát, hogy otthon van, tehát egy felfoghatatlan élmény. Tehát ez volt az egyik, Laci. Ez volt az egyik. És hát én nagyon el akartam menni a siratófalhoz, tudod. Szóval én úgy gondoltam, hogy az lesz az első. És akkor nagyon kedves házigazdáink voltak, egy kis mini hotelben voltunk. Tehát már vártak, mert ismeretség alapján ez már le volt levelezve. És ahogy letettük a csomagot, ilyen délután 4 vagy 2-re értünk oda, rohantunk a siratófalhoz. És egy hetet voltunk Jeruzsálemben, és minden áldott nap el zarándokoltunk. És hát az volt a másik döbbenetes élmény, szóval az valami... Tehát azt írja a Szentírás, hogy Salamon király, amikor megépítette, mint Dávid fia, megépítette a templomot, óvott, gyöngében Fridládát helyezték, az isteni jelenlétnek az első ilyen építményét, ugye a sátrak voltak korábban. De ugye Dávidnak volt az elképzelése, hogy egy Istennek akar, az örökkévalónak akar építeni egy házat, és ezt ő nem tehette meg, mert a harcban nagyon sok vér volt a kezén, és ezért Isten szólt neki, hogy Salamon fia fogja ezt a épületet megépíteni, és megépítette Salamon király ezt a épületet, aki írta, mint legbölcsebb uralkodó, ezt is Istentől kapta, ezt a kiváltságot, a Prédikátor könyvét és a... Tehát ezeket a bölcseleti könyveket, ami gyakorlatilag később fedeztem fel, hogy a magyar közmondásoknak az alapja. Tehát aki másnak vermet, hogy maga esélyben ez is a Bibliában van, példabeszédekben, aki korán kell, arra lefele szinte, ez a hihetetlen, hogy milyen bölcsességek vannak ebből a Szentírásban, ki gondolta volna. És akkor, amikor felszentelték a templomot, akkor azt az imát mondta Salamon király, benne van az Ószövetségben, hogy aki ide jön, függetlenül, hogy milyen vallású, milyen származású, de aki az örökkévaló Istenhez fordul valamilyen kéréssel, valamilyen kívánsággal is ide jön, ehhez a templomhoz, ehhez a kőfalhoz, ehhez a kőépítményhez, az örökkévaló hallgassa meg, és teljesítse a kívánságát. És gyakorlatilag ezért zarándokolnak oda mai napig emberek, és kis céduláikat, kis kívánságaikat, teljesen függetlenül ki honnan jön, mert tudom, hogy rádiós kollégák közül is tök ateista srácok kirohangáltak, és ha beteg volt az anyuka, vagy volt valami szerelmi bánatuk, vagy mit tudom, kis cetliket tudostak, és hihetetlen történetekről tudok, mert mind bejött, szóval a tahitót is így kapta meg a feleségét, ezt vagy elmesélem, ez egy külön tegyka. Na mindegy, és akkor tehát ezzel a tudással, ezzel az ismerettel felvértezve elmentünk a Sirató falhoz, mondvá, hogy minket biztos semmi nem fog megérinteni, mert mi olyan kiüresített, olyan felkészült állapotban vagyunk, mi nem hagyjuk magunkat befolyásolni semmilyen hülyeséggel, még így sem, hogy mi hívők vagyunk, egy építmény, egy kő, valami nem közvetítheti az Isten jelenlétet, ez kizárt. Hát én nem ezt tapasztaltam, bármennyire is kézzel-lábbal hadakoztam, én egy elég makacs nő személy vagyok, elég sokat kell győzködni, hogy bizonyos dolgokat, mert ahogy közelébe kerültem a Siratóvonalnak, rogyadozott a lábam, és annyira fantasztikusak, tudnék, föl vannak erre készülve, és ilyen műanyag székek vannak, ugye külön a férfiak, külön a nők, ugye kipában, meg kalapban a férfiak, tehát fejfedőben a nők is, sokan kendőbe mennek, bár nem kötelező a nőknél, de a férfiaknál kötelező. És akkor a legközelebb levő műanyag székre lerogytam. És emlékszem, hogy egy órát ott ültem, mert valami olyan gigantikus megtapasztalásom volt, amit szavakban nem tudok elmondani. Leginkább úgy tudom leírni, hogy a harmóniának egy olyan teljességébe kerültem, és egy olyan békesség, egy olyan biztonságérzet töltött el, amire azt mondtam, hogy én nem állok fel, mert ez nekem annyira jó. És akkor minden nap kirohangáltunk, hogy egyre közelebb és közelebb ebbe az atmoszférába megpihenjünk, és hogy feltöltődjünk. És akkor az ember úgy kinyitotta a száját, és elkezdett beszélni Istenhez, és mindenféle... Már észre se vettem, és nem, én már így beszélgettem, mert az imádságot én egy beszélgetésnek gondolok. Nem, egy fantasztikus élmény volt. Szóval fantasztikus élmény volt, és egymástól függetlenül a fiacskám is ugyanígy megélte. Ő nagyon, nagyon helyesen fogalmazott, mondta, hogy ő hamar oda jutott a falhoz, tehát neki nem voltak ilyen rogyadozó megnyilvánulásai. És azt mondja, hogy oda nyomta a fejét a falhoz, és hát ő is egy ilyen kritikus fickó, és állandóan valami, azt mondja, anya, valami rosszra akartam gondolni, valami abszolút negatívat, és ugye kitörölték volna a fejemből ezeket a negatív gondolatokat, és ugyanez az öröm, ez a harmónia, ez a... Szóval, de szerintem az ember erre vágyik, tehát amikor a boldogságról beszél, akkor, és olyan érdekes, se a szerelem, se a... Én nagyon szeretem a gyermekemet, se a gyermek iránti szeretet nem hasonlít ehhez a furcsa teljesség megéléséhez.
Ezt lelkivékének hívják?
Igen, egy ilyen nagyon, van egy nagyon jó héber szó, a salom. A salom az úgy írja a Szentírás, hogy azt mondja, Isten beszéde, hogy az Istentől kapott békesség, ami más, mint az emberi békesség által megtapasztalható, hanem valami több. Tehát a harmóniának egy olyan teljessége, amiben az ember úgy föl tud olvadni, és azt érzi, hogy szinte egy a természettel, és azonos abban. Tehát azt a fajta teljességet élheti meg, ami szerintem a mi emberi kvalitásunknak és a mi voltunknak a teljesség, a kiteljesedése. És úgy gondolom, hogy mindannyian ezt keressük egy párkapcsolatban, egy alkotásban, gyermekvállalásban, bármiben. Tehát ezt, amit mi boldogságnak szoktunk nevezni, amit emberi viszonylatban sokszor ilyen pillanatokban, órákban meg tudunk tapasztalni, de ez a fajta kiteljesedés, ez szerintem csak ebben a viszonylatban, az Isten-ember közötti szövetséges viszonylatban tud kiteljesedni, én ezt éltem meg.
Ebben volt egy olyan érzés, hogy minthogyha a testet úgy megszabadultál volna, és úgy mintha nem is érezted volna, hogy van kezed, lábad, hanem csak így egy ilyen kerekgömb voltál. Mert én ilyet tapasztaltam már meg magamon, tehát azért kérdezem, hogy ez ilyesmi, vagy más?
Nagyon hasonló, amiről beszélsz, de az ember nem veszítem el a józan eszemet, tájékozódásomat. Tehát pontosan tisztában vagyok azzal, hogy itt most ülök, két kezem van, fülem van, hogy ezek valamilyen módon működnek, tehát az emberi kvalitásommal tisztában vagyok, csak úgy érzem, mintha egy olyan dimenzióba kerülnék bele, amiben
hogy a gondolatok sem az enyémek, tehát nem én gondolom azt, ami a fejemben van, hanem jönnek a gondolatok.
Igen, tehát inspirálva vagyok valamire, ami bizonyosan jó, mert érzem, hogy a bensőmben egy nagyon mély harmóniával párosul, és mindig nagyon pozitív, és nagyon fantasztikusan jó üzenete, jó kisugárzása van. Arról nem beszélve, hogy nem is az, Laci, tudod, hogy felolvadok, hanem hogy azt élem meg, hogy feltétel nélkül szeretve vagyok. Tehát, hogy egy olyan elfogadást élek meg, amire mindig is vágytam. És nekem nagy mázlim volt, mert az én szüleim nagyon szerettek. Tehát nem, ilyen értelemben nem voltam sérült, ezért is, tehát így érzelmileg nem voltam. Ezért is volt nagyon nagy motiváció, hogy állami gondozott gyerekekkel foglalkozni, hogy azt a szeretett töbletet nekik átadni, mert írni, olvasni mindenki meg tudja tanítani, de én úgy éreztem, meg a barátnőm is egy nagyon meleg családból jött, hogy én annyi szeretetet kaptam a szüleimtől, hogy ezt valahogy át kéne adni. És tehát ilyen értelemben nem volt hiányom, de egy napon nem tudom említeni azt a fantasztikus érzést, hogy szeretve vagyok. Tehát, hogy az elfogadásnak egy olyan teljességében vagyok, ami szerintem olyan lehet, mint az anyamékben. Tehát szerintem az a biztonság lehet.
Honnan jött a hitoktatásnak az ötlete?
És akkor, szóval nekem ilyen értelemben evidenssé vált, hogy ez az egész isteni dolog, az örökkévaló, meg a megváltó, a messiás, ehhez a földhöz és ehhez a területhez fizikailag kapcsolódik. És hát nem Róma a középpontja az Istennel való együttlétnek, hanem Jeruzsálem, ez a Szentföld. És akkor találkoztam egy olyan mozgalommal, ami Izraelben egy nagyon nagy jelentőségű mozgalom, és az utóbbi időben egyre inkább kiteljesedik, és nagyon érdekes, hogy ennek nagyon erős magyar vonatkozásai vannak, mert ugye az antiszemitizmusnak az egyik nagy-nagy problematikája, hogy a katolikus egyháznak van egy olyan teológiája, ami azt jelenti, arról szól, hogy és nem minden katolikus egyházhoz tartozó ember, aki valóban hitre jutott és átélte ezeket az igazságokat, amiről beszélek, osztja, de még mindig a nagy teológia ezt mondja, ez az úgynevezett bejelentésítési teológia, ami azt jelenti, hogy ahogyan az Új és az Új Szövetség egymástól elválaszthatatlan, és egy, erős egységet alkot, úgy nem lehet azokat a történelmi eseményeket megváltoztatni, ahogyan Isten a maga jelenlétét belehelyezte a földi életünkbe, és ahogyan elkezdte alakítani és tanítani azokat az embereket, akiket megtisztelt azzal, hogy önmagát kijelenti. Mert hitre nem lehet jutni másképp csak is, hogyha Isten kezdeményezi ezt a kapcsolatot, ezt a szövetségi viszonyt. És miután Ábrahám volt az első figura, aki ezt a szövetséget megkapta, és ebből vezethető le a megváltó, a messiásnak, a Názaret Jézusnak a földi pályafutása is, ezért ezt a kontinuitást nem lehet elvitatni, és nem lehet negálni. És aki ezt megteszi, az beleesik ebbe az antiszemita bajba, és hát ennek nagyon, nagyon döbbenetes következményei vannak. Tehát az, aki valóban a messiással és a megváltóval egy szövetséges kapcsolatba lép, az nem lehet zsidó gyűlölő, mert maga a megváltó egy zsidó férfi. És ez az Istennek volt a tökéletes akarata, hogy ez így legyen. Tehát a beilyettesítési teológia az azt jelenti, hogy ez egy emberi vívmány, és vitatja az ábrahámi elsőbséget és az Izrael népének ilyen értelemben ezt a meglátogatottságát, és magát ebbe az elsőszülötti pozícióba helyezi, és azt mondja, hogy Izrael elvettetett, és ezt a pozíciót csak is kizárólag a katolikus anyaszentegyház tölti be. És a pápai intézmény ezért kapta meg ezt a fajta furcsa világja hatalmat. A Szentírás nem erről szól. Tehát a Szentírás nem fogadja el a pápai intézményt, és nem fogadja el azt, hogy egy földi uralkodó uralja a teljes egyházat, hanem azt mondja a Szentírás, hogy ugyan kereszten megfeszítették a megváltót, de az ő szellemi kvalitása az valóban itt van, hiszen pünköstkor ezt ünnepeljük, a Szent Szellemnek a jelenlétét, és az ő szellemi mi voltában vezeti az egyházat, és az ő vele kapcsolat során jöhet létre csak is az a szövetség, ami az egyházról szól. És nagyon érdekes a magyar nyelv, mert a magyar nyelv azt mondja, hogy keresztények, akik Krisztust követik, úgy tudom, hogy más nyelvekben nem ezt a kifejezést használják, hanem Krisztus követők, messiás hívőknek hívják azokat az embereket, akik elfogadták ezt a szövetséget, ezt az új szövetséget. És ezen nagyon el kell gondolkoznunk, mert ha csak a keresztre gondolunk, az egy bitóeszköz, az egy eszköze volt az örökkévalónak, ahol a megváltás átalakulását létre tudta hozni, de ami azon történt, az a lényeg. Tehát a helyettesítő áldozat a lényeg, és az ott lezajlódott esemény eredményeképpen a kifolyt vér a lényeg, és a vér választja el az embert ettől a földi befolyástól, és kerül, ha elfogadja ezt a messiási szövetségkötést, egy olyan isteni védelem alá, ami már a kivonulás történetében megtörtént. Tehát amikor Mózes kapta azt a feladatot Istentől, hogy Izrael népet a rabszolgaságból kivezesse, az utolsó, talán emlékeznek, az utolsó próbatétel, az utolsó csapás ugye az volt, az első szülöttek meghalnak, de akkor nem halnak meg, hogyha bárányt, azt a bizonyos áldozati bárányt leölik, és a vérével megkenik, annak a háznak az ajtó félfájára kenik, ahol a családok összegyűlnek. És ez a vér volt az előképe a messiási vérnek, és azért kellett neki a fán függnie, mert a fizikai törvények szerint az ő megsebzett testéből ki kellett folyni a vérnek, és ez a vér természet fölötti módon ugyanúgy rajta van az életünk ajtófélfáján, és ugyanolyan természet fölötti védelemben vagyunk, mint annó Izrael népe, hiszen a pusztító angyal, amikor körbe ment, ugye az egyiptomi embereknek az elsőszülött gyermeke mind meghalt, a fáraó sem volt kivétel. Csak Izrael népe maradt meg. Tehát az Új és az Új Szövetségnek ez a szövetséges rendszere az elképesztő módon egységet alkot, és ezt az egységet nem lehet felbontani. Nem is lehet igazán megérteni az Új Szövetséget az Új Szövetség nélkül. És az ott valahogy érdekes módon Jeruzsálemben és ott a Siratófal környékén valahogy kézzelfogható, megtapasztalható. Megtapasztalható a hegyen is. Nem véletlen, hogy egy csomó ember oda az Olajfák hegyére helyezteti a sírját, az tele van sírral, nagyon érdekes kövekkel van tele.
Ha lehet, akkor szeretném javasolni, hogy lépjünk tovább.
Nem tudom, érthető volt, amit mondtam?
Igen. Hogy ugye van ez a vándorkiállítás, aminek hát úgy írtam, hogy a kulturális menedzsere vagy, hogy ez aztán most kapcsolódhat ide, hogy térjünk át erre, jó?
Nagyon jó riporter vagy, köszönöm szépen. Az újságírói kvalitásod igencsak tiszteletre méltó, mert nagyon jól vezeted a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy terelgetsz. Igen, gyakorlatilag minden mindenhez összefügg, és amikor én ezekre az igazságokra rájöttem, ennek előzményeképpen volt itt Magyarországon egy fantasztikus kezdeményezés, egy amerikai társaság egy bibliaiskolát indított, és módomban volt ezt elvégezni. Úgy hívták, hogy MGBI, Mesélős Hívő Bibliaiskola, és ennek pontosan az volt a lényeg, a világ legkülönbözőbb helyeiről jöttek kutatók, akik úgy kell elképzelni, ez nem olyan iskola volt, mint a rendes diák-tanár kapcsolat, hanem tulajdonképpen egy ilyen konferencia halom, hogy bizonyos emberek, akik bizonyos területét a Bibliának kutatták, legyen az az Izsaiás 53, vagy a Róma 8, tehát az Új vagy Új Szövetségben, de mindegyik megegyezett, hogy a Mesiás a megváltó, tehát ő a nazareti, maga kutatási eredményeit megosztotta a hallgatósággal, tehát gyakorlatilag így működött ez a bibliaiskola, és hát hihetetlen tudás, élményanyag és elképesztő gazdagság volt ennek a következménye. Ezt 2 évig járhattam ilyen nappali tagozatban. Tényleg egy ilyen isteni különlegesség, hogy ezt anyagilag hogy tudtam megoldani, majd napig nem tudom, de mindig kirendeltetett a jövedelem. Mert menet közben megváltozott az én családi állapotom, és a gyermekem apukája ott hagyott minket, mondvá, hogy ő ezt nem tudja elfogadni, hogy én így megbolondultam, vagy hitre jutottam, és lépett. És akkor ugye ketten maradtunk a gyerekkel, és ezért egy kicsit nehezebb lett a anyagi helyzetünk, de valahogy mégis mindig, és ezért mondom, hogy egy különleges dolog, hogy tudtam megtenni egyedülálló anyaként, hogy én 2 évig nappali iskolába jártam, de hát valahogy mindig történt valami. Na, és szóval ez nekem egy olyan alaptudást adott a Szentírás igazságából, amivel a mai napig táplálkozom, és végtelen hálás vagyok, hogy nekem ebben lehetőségem volt. Ott volt egy indiai származású ember, aki azt mesélte, azt mondta mindig, hogy ahhoz, hogy megismerjük a Szentírást, ahhoz... Nagyon unalmas volt? Vagy az...
Nem, neki el kell menni.
Jó.
Így is tovább maradt, mint ahogy tervezte.
És ő mondta mindig azt, hogy miután a Szentírásnak a gócpontja az a közel-keleti hely, érdekes, hogy az arab emberek sokkal jobban értik, mint a nyugati gondolkozásúak, ezért le kell venni ezt a arisztotelészi görög kultúrára épülő nyugati gondolkozás kalapját, és föl kell venni a héber biblikus kalapot, és ebből kifolyólag kell megérteni a Szentírást. Mert ha nem tesszük meg, akkor nem fogjuk megérteni azt a képes beszédet, ami a Szentírásnak a nyelve. Ott egy képes beszéd van. Tehát azt mondja például, hogy a földbe eltemetem a búzamagot, öntözöm, a nap süt rá, és egy új meghalott benne a mag, megváltozik, és egyszer csak egy új élet keletkezik, és abból a magból több kis palánta napvilágra jön. Tehát ahogy a természet meg lett alkotva, ugyanúgy az Isten igazságok ilyen szisztéma alapján működnek. És nem lehet ezzel a görög, európai, nyugati gondolkozási móddal megközelíteni, amiben nagyon erősen a fogalmi késztetés, a fogalom alkotás a központi szerep. Tehát, hogy van egy axióma, van egy törvény, és azt megpróbáljuk igazolni. Tehát kitalálunk valami rendszert, és ahhoz megpróbálunk valami igazolható dolgot fölépíteni, amivel igazoljuk a tételt, amit kitaláltunk. Nem tudom, hogy érthető-e. És ez egy tipikus arisztotelészi görög kultúrának a jellegzetessége, ez a gondolkozásmód, és az egész nyugat-európai gondolkozásnak ez az alfájó megállja. És ebbe épült bele például a római katolikus egyház, és ezt a szisztémát követve hozta létre a maga teológiai rendszerét. És az nagyon sok szempontból elkülönül a forrástól, az eredettől. És az utóbbi időben nagyon sok mozgalom irányul arra, hogy a forráshoz menjünk vissza, és az eredetből építsük fel azt a tudást, ami itt most jelen esetben az Istennel való kapcsolat. És ezt képviselte ez a bibliaiskola, ez a Mesterső Bibliaiskola, és ez egy nagyon nagy forradalmi dolog volt. És egy nagyon nagy különlegesség, hogy Magyarországra jöttek, már nincsenek itt, el is el kellett menniük, mert sok támadást kaptak minden területről, judaista a közösségektől, a történelmi egyházaktól is, tehát tényleg el kellett menniük.
Akkor lépjünk,
kapcsolódjunk. Igen. És ez csak azért fontos, mert ebből fakadóan értettem meg egy igazságot a Róma 11-ből. Ezt muszáj, hogy ezt elmondjam, hogy megértsed, vagy megértsék, hogy miért vagyok most olyan elkötelezett ebben a munkában, amiben vagyok. A Róma 11, ami Pál apostolnak az egyik leggyönyörűségesebb levele, a Róma beliekhez írt levél, azt otthon érdemes megnézni. Biztos, hogy van arra mód, hogy ugye van a Szentírás, tehát a Róma 11-et tessék megjegyezni, a Károlyi Gáspár fordítás az nagyon jó.
Nem az
van? Vagy a protestáns fordításból érdemes.
Most persze lehet, hogy mégis csak a
Károlyban szerintem meg
a legendárián.
Igen. És a Róma 11 azt mondja, az egész fejezet zseniális. Tudnélik abszolút lehinti, lehántja ezt a zsidó ellenes butaságot, finoman fogalmazva. Hogy azt mondja, hogy ne higgye az egyház, hogy a zsidóság léte el lett vetve, hanem ellenkezőleg ők az első fiak, akiket Isten azért hívott el népként, hogy megtanítsa önmagát egy kicsi néppel, egy kis csoporttal, hogy aztán a többiek is belekerüljenek ebbe az Isten igazságba. Tehát az örökké való kiválasztott egy kicsi népcsoportot, akiket azért választott ki, hogy önmagát megtanítsa. És az a sok szokásrendszer, és a évenkénti áldozatok, és mindenféle egyéb, erről szólt, hogy 2000 éven keresztül megtanítsa az isteni gondolkozást az emberrel. Tehát önmagát megismertesse. És ebbe a kultúrkörbe, ebbe a nemzetségbe helyezte bele a megváltót, mint természetes szinten egy zsidó származású férfiút, mert evidens volt ennek a embercsoportnak mindaz az igazság és mindaz a különleges tevékenység, amit gyakorlatilag itt a Földön a megváltó képviselt, mint az Istennek a küldöttje. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát meg kellett tanítani valakivel azt az isteni nyelvet, amit ők aztán megértettek, és rájöttek az apostolokon keresztül, hogy ez a férfiú, aki ilyen csodákat tesz, gyógyít, kenyeret szaporít, a vízből bort csinál, stb., hogy ez a figura az, akiről már a proféciák évszázadokon keresztül megírták, hogy jön majd egy megváltó, aki megmenti az emberiséget. Aki például képes a vakok szemeit megnyitni természetfeletti módon, képes a hiányzó testrészeket kipótolni, képes a borzalmas betegségeket meggyógyítani, mert neki ez a küldetése, mert Isten annyira szereti az embert, hogy meg akarja váltani ezektől a terhektől. De ha nincs egy nép, aki ezt megtanulja, és megismeri a jeleket, és tud olvasni a jelekből, akkor gyakorlatilag megváltónak a küldetése porba hull, és elvész. Ezért nem szabad antiszemitának lenni, mert a Róma 11 erről szól, hogy Isten ezt a népet nem vetette el, hanem félretette, hogy ti ezt már ismeritek, ti már ismeritek az örökkévalót, most kinyitom az én kerítésemet, kinyitom a kapumat, és a többi nemzetet behívom Krisztuson keresztül, hogy nekik is meglegyen az az isteni védelem, amiről nektek is beszéltem. És aztán a végén Izrael népe is megtalálja az utat, hogy a messiást el tudja fogadni, és gyakorlatilag egységben, egy nemzetként a messiásban szövetséges, testvéri kapcsolatra lép a két nemzet. Nem tudom, hogy érthető.
Igen.
Tehát ez a felismerés, és ez olyan gyönyörűen le van írva a Róma 11-ben, hogy nagyon kérem, hogy tessék szíves után olvasni, mert nagyon plasztikusan le van írva. Ebben a fejezetben ír arról, hogy a beoltott olajfaként hogyan működik, hogy a gyökér az Izrael népe, mert Isten így rendelkezett, és ebbe van beoltva a többi nép azért, hogy ebből a gyökérből táplálkozva Istennel egy szövetséges kapcsolatban ki tudjon teljesedni már itt a Földön. És a mennyei boldogságot és azt a harmóniát megélhesse. És ugye a munkám során hogy nem, és hát nyilvánvaló, hogy nem véletlen, nagyon sok holokauszt túlélő idős emberrel csináltam interjút, portrékat. Ugye, hát ezek nagyon megrázó történetek, nagyon sokáig nem is tudtam ezt feldolgozni, tehát olyan intimitásokat és olyan mély, fájdalmas embertörténeteket hallgathattam meg, ami sokszor annyira szíven ütött, hogy fizikai rosszulétet éltem meg. De nem értettem, hogy miért kell nekem folyamatosan ilyen történetekbe ütköznöm. Mert nem én választottam ki, hanem valahogy mindig megtaláltak. És aztán egy idő után leesett a tantusz, hogy ezzel foglalkoznom kell valamilyen módon. És meggyőződésem, hogy Isten mindannyiunkat valamilyen feladatra megalkotott, ami a feladatunk itt a Földön, és érdemes elvenni, mert akkor ki tudunk teljesedni, és boldogok tudunk lenni abban a munkafolyamatban, amit Isten így ránk helyezett. És valahogy egy idő után rájöttem, hogy mind a rádiós munkám, mind a művészethez való, bizonyos művészettel való kapcsolatok, mind a tanítás, amiben gyakorolhattam magam sok különböző szinten, egyszer csak egy egészé formálódik, és kapok egy feladatot, amit immár több mint 2 éve csinálok. Ugye a 70. év kapcsán a holokauszt, a Shoah az a holokausznak a héber megfelelője, és a holokauszt az teljes égő áldozatot jelent, ez a kifejezés értelme. És ugye ez utal arra, hogy megsemmisítésre ítélte a náci ideológia és Hitler a zsidó származású embereket, és ki akarta iktatni az emberiségből, és a leghatékonyabb megsemmisítés, ugye az elégetés. És ez egy szakrális dolog is tulajdonképpen, döbbenetes módon, mert maga a nácizmus is egyfajta vallás volt. Nem véletlen volt ilyen nagy hatása, mert racionálisan nem lehet megérteni, hogy a kultúrát fejlett németség hogy tudott ilyen ideológiával közösséget vállalni. Megjegyzem itt ugye a vallás, ugye a reformáció atya Luther. aki az élete kezdetén fantasztikusan felismerte, hogy igen, a katolikus egyháznak ez a privilégizáltsága, ez nincsen szinkronban a Biblia igazságával, tehát egy reformot kell létrehozni. És az első időkben hihetetlen nagy dolgokat tett le az asztalra, de az utolsó, életének az utolsó szakaszában megharagudott zsidóságra, mert úgy ítélte meg, hogy Izrael népének az ő elhatározása szerint rögtön el kell fogadni a messiást. De Istennek más a terve, azt el kell fogadni. És megharagudott, és elkezdett iszonyatosan kemény antiszemita írásokat és tanításokat képviselni, közzétenni, és Hitler erre tudott hivatkozni, hogy én semmi más nem csinálok, csak a Luther megírt. És Luther tényleg ilyeneket írt, hogy a zsinagógákat fel kell gyújtani, ezeket ki kell írtani, ezek Krisztus gyilkosai, stb. Szóval egy olyan negatív pálfordulásom ment át, ami döbbenetes. De ez egy külön történet, hogy az ember elindul egy jó úton, és aztán hogy megbicsaklik. És ez is a vallásnak sokszor a tragédiája. Tehát ez egy emberi vívmány. Na hát ezeknek a tudásoknak és felismeréseknek következtében a 71. évforduló kapcsán egy évfolyamtársam megkeresett, mondván, hogy tudta, hogy nekem ezzel a területtel foglalkozom, már régóta közön van, hogy írjunk egy pályázatot. És akkor mondtam, rendben van, én lediktálom, te meg írd le, te pályázatíró vagy, tényleg formába tudod önteni, és akkor az ő neve alatt beadtuk. És megnyertük érdekes módon. És ez egy olyan hihetetlen nagy inspirációt jelentett, hogy elkezdtem ilyen irányú képzőművészeti kiállítás anyagot létrehozni. Show a fájdalma címmel, ez volt a pályaműnek a címe. És először az Izraeli Kulturális Intézetben hoztuk létre ezt a kiállítást, egyrészt egy evidens befogadó helyként, és miután nekem nincsen mecénásom, én nem vagyok egy gazdag ember, saját konyha pénzből hoztuk létre, illetve akiket, művészeket megkerestem a régi kulturális életemből fakadóan. Volt, akit 15 éve nem beszéltem, de amikor ezzel a programmal megkerestem, azonnal igen mondtak. És ez tényleg a hazai képzőművészetnek a jeles képviselői, tényleg fantasztikus bölények, Oscar-díjasok. Tehát a legkiválóbbak, ma már több mint 12-en vannak, és ilyen nálam idősebb emberek is, nem mind zsidó származás, mert egy magas művészetben nincs jelentősége már ennek. És akkor létrejött 14-ben, 16-ot írunk? 14-ben, december 4-én volt az első kiállítás, az Izraeli Kulturális Intézetben, és ott nagyon-nagyon komoly fogadtatása volt. És ehhez kapcsolódóan különböző iskolákat megkerestem, hogy a gyerekek kapcsolódjanak be tárlatvezetést fölkínálva, illetve elindítottam egy speciális oktató munkát, hogy a gyerekeknek hogyan lehet beszélni a soha fájdalmáról, és azokat a sztereotípiákat és mindenféle görcsöket kiküszöbölve, és azokat az előítéleteket ezekbe a csapdákba nem beleesve, tényleg a traumáról beszélni, hogy közünk van egymáshoz, és hogy ez maga a holokauszt tragédia, ez nem egy népcsoportnak, hanem mindannyiunknak a trauma. És először a Rogers alapítványiskola fogadta be ezt a programot, érdekes, ott kicsikkel kezdtem, nagyon érdekes. Ott az egy nagyon szép pedagógiai program, mert ott nemzetek, kultúrákkal megismertetik a gyerekeket, és például van egy ilyen, hogy az izraeli kultúrával is egy évfolyam ismerkedik, tehát a szimbólumrendszerekkel, stb. Tehát az előítélet, mentességre, toleranciára nevelik a gyerekeket, és aztán valahogy innen a következő kiállítás Budaörs volt. Budaörs egy hihetetlen innovatív település, tehát ott egy olyan városvezetés van, és ott olyan elképesztő módon magas színvonalú az oktatás, és attól függetlenül, hogy van ez a klikkes rendszer, maga a város gyönyörű épületekkel gazdagítja az iskolákat, ott nincsen lepusztult épület, és a segíti a tanárokat mindenféle alapítványon, ösztönző, segítő eszközökkel. Nagyon jól felszereltek az iskolák, ott működik például az IES gimnázium, aki tényleg a top 10-be benne van, és szabadságuk van a pedagógusoknak, és ezzel élnek is pozitív értelemben. És Budaörs befogadta ezt a programot, és az összes iskolát végig tanítottam, és már másodszorra járok vissza, akkor az ELTE egy bizonyos kara is befogadta, ahol tanultam, mert a tanítóképzőbe emelődött az ELTE-be, és ott még találkoztam olyan emberekkel, akik ismertek engem, és támogatták ezt a dolgot. Budaörsi kiállítás után elkerültünk a 11. kerületbe, ott is a környező iskolák, ott a József Attila gimnázium és különböző gimnáziumok, és most Zuglóban, január 29-én nyílt a civilházban az a kiállítás, aminek ez a cím, hogy közünk van egymáshoz, soha fájdalma és nemzetünk traumája, és ez a tizenvalahány művész a fantasztikus műveivel csatlakozott, és úgy, hogy nekem nem kell fizetnem biztosításért, nem kérik tőlem, nem kell fizetnem a szállítást, mert segítenek, vagy odahozzák a műveket, vagy mi a fiammal, az autónkkal begyűjtjük. Az is csoda, hogy egyáltalán ez a kulturális intézmény befogadta, és sajátjaként kezeli ezt a kiállítást, én tényleg egy isteni áldásként élem meg. Hihetetlen kedves emberek vesznek körbe, effektív a munkások, a népművelők, az igazgató, és támogatják ezt a programot, holott nem lobogtatom, hogy én szerintem Isten munkáját végzem, de magának a kulturális tevékenységnek a fontosságával azonosulnak, és most derült ki a számomra, hogy 29-én, amikor megnyílt ez a kiállítás, akkor meghívta a ház, a kerület polgármesterét, stb. És ott a megnyitó ünnepségen, ami egy másfél-két órás megnyitó ünnepség volt, szembesültem azzal, hogy a kerület a saját hivatalos megemlékező műsorának emeli be ezt a programot, és úgy is kezeli. És ezért volt ott a kerület vezetőségéből annyi ember, tényleg sokan voltak. Én is elmondtam a magam kis megnyitó beszédét, és aztán szerveztem egy műsort, ami nagyon szép volt, és többek között elhívtam egy református lelkészt, a Tata István, dr. Tata Istvánt, aki egy élőhitű, ugyanilyen hitre jutott férfi, többek között Izraelben élte meg ugyanezt, és az ő szokványos teológiai furcsaságából kilépve vállalja az egyháznak a felelősségét, és kimeri mondani azokat a kulturális és vallási helytelenségeket, ami nagy részt a mai napig az antiszemitizmusnak a gyökere. És nagyon sok teológus képviseli azt a rossz gondolkozást, amit már az imént meséltem. A bencések, a pannonhalmi apátság egy nagy kivétel, tehát ott a várszegi osztály egy nagyon